Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 89. Zsoltár első versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az előző vasárnapokon már hirdettem, hogy gyülekezetünk szeretne beosztott lelkészt, de ez csak az anyagi áldozatok árán valósulhat meg, adományok felajánlása révén, tehát rendszeres adományokat az eddigieken fölül kérünk szépen a testvérektől, a felajánlásokat meg lehet tenni ott az iratterjesztésben, illetve a lelkészi hivatalban, és ezekből gyűlhet össze olyan összeg, ami ből tudunk egy beosztott lelkészt fizetni rendszeresen. Köszönjük a testvérek eddigi áldozatkészségét, és kérjük, hogy erre a feladatra, amit tudnak, azt ajánlják fel, sok kicsi, sokra megy alapon. Az egyházunk is kér külön áldozatot, a jövő vasárnapi persejt felajánlottuk az egész egyházunk, a nagydobronyi leégett gyülekezeti ház és óvoda felújítására. Ez egy nagyon szükséges dolog volt, ugyanis az ottani cigánytábor a gyülekezeti épülete volt, és az ottani cigánytáborban élő gyerekeknek az ódája, amelyik nagyon alkalmas módon tudta őket fölkészíteni az iskolára, az életre, és ez nagyon szükséges, hogy ne szüneteljen ez az óda, hanem gyorsan föl tudják újraépíteni, mert ezeknek a gyerekeknek az életébe a kimaradás az nagyon visszaveti őket, ha visszakerülnek csupán a régi környezetükbe. Úgyhogy szeretettel kérjük a testvérek adományait, a jövő vasárnap, amit adnak, az a nagydobronyi leégett imaház és óvoda újjáépítésére fordítjuk, küldjük el, Kárpátalján van Nagydobrony.
a házas pár, akiknek az 50 éves házassági évfordulójuk lett volna, nem érkezett meg. Nem tudjuk, hogy mi van velük, de imádkozni tudunk értük. Most folytassuk az Isten tiszteletet. A 89. megkezdett Zsoltár további 4 versét énekelve, a 3., 4., 7. és 8. versei, ezek következnek az első után sorba a kihagyások miatt, és úgy kezdődik a 3. vers: az egek hirdetik sok csuda dolgodat. Meg, kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliuma soron következő szakaszából, a 21. fejezet első 11 verséből. Jézus bevonul Jeruzsálembe. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Bétfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte 2 tanítványát, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által: mondjátok meg Sion leányának: íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját. Mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsanna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: kicsoda ez? A sokaság ezt mondta: ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Isten áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem keressük mondani valóját, megértsük és befogadjuk, hogy gyümölcsöt teremhessen bennünk. Kérjük ezt Istentől helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy jöhetünk vasárnapról vasárnapra ünnepelni a te csodálatos hatalmad, bölcsességedet, szeretededet. Köszönjük, hogy te vagy, aki ezt az ünnepet elkészíted, talán jóval csendesebben, mint azt mi gondoljuk, vagy szeretnénk. Köszönjük, hogy te elsősorban a csendet munkálod mindnyájunkba. Szeretnénk mi is elcsendesedni az élet lüktetésétől, megüresedni, kitenni a szívünkből mindazt a zakatolást, gondot, mindazokat a dolgokat, amikre gondunk van egyébként. Te rád van szükségünk igazán, mindenható Istenünk, akinek csodálatos terved van erről a világról, és aki ezt a tervedet végrehajtod, aki munkálkod szent lelkeddel, aki leküldted Jézus Krisztust, a megváltót, aki értünk adtad az életedet, és aki ezt az örömhírt most is hirdetteted közöttünk. Kérünk az 50 éves házasságban élő házas párért, te tudod, hogy mi van velük, te légy ott velük, ha nehézben vannak akkor is. És kérünk, hogy mindnyájunkat áld meg rád figyeléssel. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 467. dicséret első 3 versét énekelve, így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgája vagy. Az ige, amelynek alapján az ő szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, kedves testvéreim, az előbb felolvasott szakaszban található. Hozzáolvasom a párhuzamos helyről, Lukács evangéliuma 19. fejezete 41. versét. Amikor Jézus közelebb ért Jeruzsálemhez, és meglátta a várost, megsiratta. Foglaljuk el helyünket. Ahogy sorba olvassuk Máté evangéliumát, most a virágvasárnapi történet került sorra. Megszoktuk talán, hogy ezek a történetek mindig az ünnep alkalmával kerülnek felolvasásra, és kapunk magyarázatot, de talán jó elvonatkoztatni az ünneptől, és megnézni, hogy miről is van szó ebben a történetben, amikor bevonul Jézus Krisztus Jeruzsálembe. Aznap sok minden történik. A zarándok menet megy a nagy-nagy ünneplésbe, húsvét ünnepe a zsidók számára már az Ószövetség idején nagy-nagy ünnep volt, az Egyiptomból való szabadulást ünnepelték, és ilyenkor több százezren zarándokoltak föl Jeruzsálembe. Úgy, hogy Jeruzsálem lakossága a többszörösére duzzadt az ünnepek alkalmával. Nagyon érdekes lehetett a látvány, izgalmas, egy ünnepre felmenni, így készülhettek a vidéki családok, benne a gyerekek, egy-egy falu közösen vonult föl az ünnepre, mindaz, aki csak tehette. És ezen az ünnepen történt, hogy mielőtt Jeruzsálembe értek, Jézus Krisztus látta, hogy a sokaság ünnepelni akarja őt, és az Isten zöld utat mutatott, és azt mondta, hogy igen, most jöhet az ünneplés. Miért? Azért, mert az Isten tudta, és Jézus Krisztusnak kijelentette, hogy egy héten belül itt kivégzés lesz, és nyugodtan ünnepelhetik őt, a Messiást, most már nem fogják félreérteni egy hét múlva semmiképpen, hogy milyen Messiás jött, és milyen feladattal, és milyen lelkülettel. Szóval folyt az ünneplés, az Istent ünnepelték, aki kiszabadította egyiptomi fogságból a népét, és ünnepelték Jézust a zarándokok, aki nem egy harci paripát választott az ünnepi bevonuláshoz, hanem egy szamarat, igavonó állatot. Jelezve, hogy a harcnál és a mások leigázásánál és az erőszaknál sokkal többet jelent a csendes, mindennapi munka. Akkor is jelezte, hogy milyen lelkületű Messiás vonul be ott Jeruzsálembe. Zakariás proféta egyébként ezt megjövendölte. Örülj nagyon, Sion leánya, örvendez Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, igaz és szabadító, szegény és szamárháton ülő. Tehát ez az ősi jövendőlés teljesedett be, amikor Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe. És aztán történt olyan is, hogy a nagy ünneplés közben, a menetben, amikor Jeruzsálemhez úgy lehetett fölvonulni, hogy fölfelé tartott az út, mert fönt egy fennsíkon van Jeruzsálem, és amikor előbukkant a fennsíkon Jeruzsálem, és meglátta Jézus Krisztus, akkor ezt írja Lukács evangélium, hogy sírt, amikor meglátta a várost. És aztán bemegy a városba, és ott megtisztítja a templomot, kizavarja onnan az árusokat, akik az áldozati állatokat árulják, mondván, hogy ez itt a pogányok udvara, ahol ők fordulhatnak az Istenhez, és nem tudnak. Milyen dolog ez? Az imádság háza helyett hogyan lett zsibvásár az én atyám háza? És aztán útközben, ahogy minden estére kivonult a városból, és aztán minden reggel bement, útközben talált egy fügefát, amelyik csábító volt sok-sok levéllel, amikor közelebb értek hozzá, nem volt rajta gyümölcs, és az utolsó példázatát nem is csak mondta Jézus, hanem mutatta Jeruzsálemnek, hogy nagyon nagy baj van veled, mert olyan vagy, mint ez a fügefa. Nagy-nagy ünneplés, nagy-nagy felhajtás, nagy vallásosság, de ha közelebb megy hozzád az ember, akkor semmi olyat nem talál, aminek örülhetne, ami igaz, ami Isten előtt kedves. Akkor jött a példázat, amelyik egy tett is volt, azt mondta a fügefának, hogy gyümölcs, te rajta soha többé ne teremjen. Felhívta Jeruzsálem figyelmét, hogy vigyázat, mert jön az ítélet. Egyszer keresni fogja a mindenható Isten a gyümölcsöt, és amikor nem találja, akkor vége. Lezárult az idő. Hát ez a bevonulásnak a története, a virágvasárnapnak a története, és ez talán maga valójában virágvasárnapon nem szoktuk megnézni, végiggondolni, mert az egy csodálatos ünnep a számunkra, mert tudjuk, hogy Jézus Krisztus valóban megváltott minket, és az a nagypéntek az ő diadala volt, és előre ünnepeljük, de ezért jó most végig gondolni, hogy ez a virágvasárnap, ami ott le van írva, az csak a felszínen ünneplés, a dolgok mögé nézve valami egészen más. Ezt nézzük meg, hogy mi van a felszínen, és mi van a dolgok mélyén. Nem csak Jeruzsálemben, hanem a saját magunk életében is, hogy vannak ezek a dolgok. Amikor megnézi a felszín mögött az életünk mélyét az Úr, akkor mit lát ott? Itt Jeruzsálemben a felszínen ünneplés látott, szertartásokat látott, egy olyan évszázadok alatt kialakult rendet, ami szerint folyt minden, és így nagyon-nagyon szép volt. Akkor még nem volt média, de ha lett volna, akkor biztosan tudósított volna erről a nagy-nagy ünnepségről Jeruzsálemben, ami szenzáció volt. Meghaladja talán a mai ünneplések mindegyikét, azzal a létszámmal és azzal a felhajtással, ami ott volt. Kívül ünnepség, de belül valami mást látott, ha valaki közelebb ment. Látta volna a megszokást, hogy minden megy a maga kerékvágásában, hogy az emberek már tudják, töviről hegyire mi fog történni az ünnepen, és talán már nem is gondolnak bele, hogy mindezzel mit is ünnepelnek. De ott a vacsorán muszáj belegondolni előtte a Páska vacsorán. De vajon a nagy ünneplésben benne volt-e sokakban a Isten iránti hála az ő kegyelméért, hogy a népük fiait nem ölte meg a tizedik csapásban, hanem egyenesen kiszabadította őket a rabszolgaságból. És ők azért lehetnek nép, és azért lehetnek szabadok, mert ez megtörtént. Hányan gondolták ezt végig akkor? A megszokás és a formaságok uralkodtak, belül a szívekbe félelmek voltak, a rómaiak uralmát nézték félelemmel, fájdalommal, bosszúvágyjal, ahelyett, hogy bíztak volna a mindenható Istenben, aki kihozta őket a rabszolgaságból régen is, és megszabadította. Milyen más lelkület lett volna bennük, ha komolyan vették volna azt az ünnepet, amit ünnepelnek. Mit lát bennünk a mindenható Isten? Ő a mélyére néz a dolgoknak. Éneklünk. Szép régi Zsoltát éneklünk. Belegondolunk, hogy miről is van szó. Az Úrnak irgalmát örökké énekle. hűséges voltát mindenkor hirdetem. Azzal az indulattal éneklünk? Vagy megszoktuk, ismerjük a Zsoltát, és minden megy a maga kerékvágásában. A médiastáb azt látja, hogy igen, itt énekelnek. Az Isten mit lát? Hálaadást, örömöt, békességet, az ő dicséretét megtisztult szívvel. Vajon mit lát az Isten? És nagyon érdekes ez a dolog, amin Jézus Krisztus felháborodott, hogy áldozati állatokat ott árultak a templomban. És ez elsősorban a zsidó elfogultságra mutatott, de nem utogassunk újjal a zsidó elfogultságra, mindenki elfogult. A sajátjaival, a saját családjával, saját népével, gyermekeivel, élete párjával. Hát ők is elfogultak voltak, következő tették. Saját népük fiainak kényelmessé tették az áldozást. Az áldozathozatal maga a szó sem erről szól, hogy kényelmes legyen. Az Isten a mózesi törvényekben elmondta, hogy hozzatok föl áldozati állatot minden bűnötökért, meg egyébként is. És ez az állatnak a fölhozása az emlékeztette őket a bűnöknek a súlyára. Hogy bizony cipelni kellett azt az állatot, hozni, húzni, vonni. A bűnök is ilyenek, hogy megterhelnek minket, és húzni, vonni kell. Tegyük kényelmessé a dolgot, mert hiszen mi zsidók már érez, tudjuk mi az a bűn, hívők vagyunk, mindent tudunk, mi jól csináljuk, de legyen kényelmes a dolog. Milyen kényelmetlen előbb beszerezni, aztán odavinni. Legyen kényelmesé a dolog, de a gyakorlatban ez egyébként a gazdagok számára tette kényelmesé a dolgot. De természetesen az arra az állatra mindenki föltette a maga százalékát, és legutoljára nyilvánvalóan a templom tette föl a százalékát, és úgy árusították. A szegény vidéki emberek, akik messziről jöttek, azok továbbra is valószínűleg cipelték az állatot, hozták, vagy nagy nehezen kuporgatták össze a talán dupla költséget, mint amiért otthon egy állatot megvehettek volna. Kényelmes lett a gazdagoknak, nem is vették észre, hogy mit csináltak. Olyan segítséget adtak, amire igazán nem lett volna szükség, az Isten szerint. Viszont azzal, hogy a saját népük fiait segítették, a többi nép fiainak tettek egy akadályt. Ugyanis ahol az állat áldozatira való állatokat árusították, az úgynevezett pogányok udvara volt. Ez azt jelentette, hogy Jeruzsálemben a templom hegyre nem léphetett be senki, aki nem volt hithű zsidó ember, aki gyakorolta a vallását. Büntetés terhe mellett, mert megszentségteleníti, tisztátalanná teszi. De volt elkerítve egy rész mégis, ami megközelíthető volt, és ahol már ott voltak, majdnem benne a templomban, a pogányok udvara, oda beléphettek a többi nemzet fiai is, hogy keressék az élő Istent. Igen ám, de mit találtak ott? Zsivajt, áldozati állatok árusítását. Ha valaki úgy gondolta a pogányok közül, hogy megnézem ezt az ünnepet, mert milyen csodálatos, hogy nekik egyetlen egy Istenük van, és azt mondják, hogy nincs is több ezen a világon. Hát engem érdekel, akkor mit látott ott. Valószínű, elment minden kedve ettől a dologtól, hogy sarkon fordult. Sokszor így kedvezünk. Magunknak, mieinknek, akikből egy színvonalon vagyunk, nekik adjuk a segítséget, ami sokszor fölösleges, megajándékozzuk egymást úgy, hogy már azon gondolkozunk, hogy júj, mivel tudnám viszonozni, és lehetőleg ugyanannyi legyen, ami, mint ajándék, teljesen fölösleges és értelmetlen. Nem segítség, hanem gond. Ilyenek vagyunk mi, ugyanúgy. És az Isten a felszín mögé lát, és azt látta, hogy ez borzasztó. Hogy ez nem nekem való szolgálat, ebből nem épül a többi nemzet, nem találnak oda hozzám, sarkon fordulnak, ha oda jönnek. Mert igen. Mi meg tudjuk indokolni, hogy kinek, miért nem segítünk. Az miért neveletlen, az miért büdös, az miért lusta, ő megérdemli, hogy ilyen legyen, még ha nem is feltétlenül lesz, de mindenki, aki szegény, és aki nem dolgozik, az mindenki megérdemli a sorsát. Gondoljuk. De azért ez nem így van. Az Isten szemével ez nem így van, de természetesen a fordítottja se igaz. Hogy mindenki, aki szegény, az segíteni kell. Nagyon rosszak a törvények Európában. A brit törvények talán megpróbálják azt, hogy az emberi mérlegelést meghagyják. Magyar és egyéb törvények olyan kockák, és úgy beszorítják a dolgokat, hogy ott aztán megszűnik minden mérlegelés. A törvényes valami, akkor az helyes. Pedig egyáltalán nem így van. És ha nem illik bele a törvénybe, akkor biztos, hogy nagyon-nagyon helytelen. Pedig sajnos ez sem így van. Emberileg kellene mérlegelni minden egyes helyzetet. No, de hát az fárasztó. Kinek van arra ideje és energiája? Könnyítsük meg a dolgokat. Ilyenek vagyunk. Csodálatos ünneplés és rend és minden, és gyönyörű ország, és itt élnek már évszázadok óta olyan emberek, akik nem illeszkednek bele, nem találják a helyüket. Az nekünk nem feladatunk, nem dolgunk. Tudjuk, ez így van. Mit lát Isten a felszín mögött? Mert a felszínen lehet, hogy a létszámot látja, lehet, hogy a hangerőt látja, lehet, hogy a rendet látja, lehet, hogy a pénzösszegeket. Sajnos a mi gyülekezetünkben is volt olyan időszak, amikor meg volt hirdetve mérlegelés nélkül, hogy ennyit kell befizetni mindenkinek, ha ő hivatalos gyülekezeti tag akar lenni. Hogy gondoljuk ezt? Isten előtt ugyanúgy, ahogy azok a zsidók is úgy gondolták, hogy ez kedves Isten előtt, a templomnak hoz bevételt, hogy igazságtalan a rendszer, hogy mérlegelni kell, hogy mi van mögötte? Ó, nem. Ki, ahogyan ereje nyújtja. Ezért kellett sürgősen megváltoztatni. Ma senkitől nem kérünk a gyülekezeti tagságáért megszabott összeget. Ezt jó, ha tudják a testvérek, mert úgy hallottam vissza, hogy még mindig sokan azt gondolják, hogy ez így van. Nem. Ki eldöntheti, mérlegelheti, hogy mennyi. Mennyi az, amit tud adakozni. Természetesen a mindenható Isten azt meg tudja világosítani, hogy szükséges-e mindaz a luxus, amivel körülvesszük magunkat, mint az áldozati állat, tudod, hogy nem kell utaztatni, hanem ott megvesszük. Az Úr a dolgok mélyére lát, a mi életünk mélyére is. Sokszor nekem is megdöbbentő egy betekintés egy gyülekezeti tagunknak az életébe. Gyöngyösi példa van előttem, akit láttam minden egyes alkalommal ott lenni a gyülekezetben, és egyszer véletlenül nem vette észre, hogy én ott vagyok. Olyan türelmetlenül, olyan hangnembe beszélt, egy teljesen ismeretlen fiatallal az idős bácsi valamiért, hogy azt hittem, itt süllyedek el. Az Isten nem csak az ünneplést, azt, amit mutatni akarunk, neki azt látja, az Isten ott van. Akkor is, amikor türelmetlenek vagyunk, amikor kifakadunk, amikor úgy gondoljuk, hogy igazunk van, és közben dehogy is, igazságtalanok vagyunk. Ő látja mindazt, ami a felszín mögött van. És hol van ebben a történetben az örömhír? Hát ott az igében, ott van. Amikor közelebb ért Jézus, meglátta a várost, megsiratta. Sírva fakadt. Ez mit jelent? Hogy az Isten jön közel az életünkhöz, és látja a visszásságokat, és látja, hogy nem úgy, korán sem úgy él, a lelkész sem, a presbiter sem, a gyülekezeti tag sem, és senki nem úgy él, ahogyan kellene, ahogy önmaga is szeretné. És jön, és bevonul, és nem rendet teremt, és nem azt mondja, hogy takarodjatok innen, véget vetek ennek. Majd teremtek egy új világot, nem ezt mondja. Sírva fakad. Megsiratja. És ez azt jelenti, hogy szeretlek titeket. És nagyon fáj, hogy ilyenek vagytok. És én jövök, és itt vagyok. És ugye egy hét múlva megváltalak titeket, és az életemet adom értetek. Mindez benne volt ebben a sírásban. És amikor a mi életünket látja, így a részleteket, a megváltatlanságunkat, az önzésünket, a kényelem szeretetünket, a félelmeinket, a türelmetlenségeinket, Jézus sírásra fakad, és jön, hogy nyújtsa a megváltás kegyelmét. Éljünk ezzel. Ez az egy, amire igazán szükségünk van, és ami megoldást hoz a mi életünkre. Ne akarjuk mi a felszínt mutogatni, erőltetni úgy, hogy már lassan mi is csak a felszínt látjuk magunkban, amit mutatni akarunk. Legyünk őszinték. Azt mondja a lelki fegyverzet, hogy így kezdődik, hogy álljatok elő, tehát fölövezve magatokat igazság szeretettel, vagy igaz lelkűséggel. Nézzetek szembe a saját tehetetlenségeitekkel, saját bűneitekkel, mert én segíteni akarok rajtatok. Mert valódi segítséget kaphattok Jézus Krisztus áldozatában. Mert ő megvált titeket, és ő fölemel, és megtisztít, és megváltoztatja az életeteket. Nem szabad ezt kikerülni. Ezt mondja nekünk a virágvasárnap. A felszín, az ünnepség, az csodálatos, de Jézus a felszín mögé lát, és nem elutasít, hanem sír, és megy megváltani minket. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Amen. Válaszoljuk a megkezdett 467. dicséret 4. és 5. versét az igehirdetésre. Már szolgád lettem Jézusom, ki értem áldozál, más uram nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozál. Légy áldott Krisztusom, te nagy, hadd adjam át szívem, vedd szívesen, hogy hol te vagy, e szív is ott legyen. Imádkozzunk testvéreim, helyünket fölkelve. Tennünk sokszor méltó a te ítéleted rajtunk, a te szavaid, amit a zsidó vallásos emberekre mondtál Jézus Krisztusban annak idején, hogy ez a nép csak ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Könyörülj rajtunk, hogy a megkérgesedett, megkeményedett szívünket meg tudjuk szaggatni előtted bűnbánattal. Könyörülj rajtunk, hogy lássuk a magunk életének a nyomorúságait a saját szemünkkel. Rádöbbenjünk, hogy miket is tettünk és miket is okoztunk magunk körül. Nagyon nehéz feladat ez, és nagyon óckodik tőle a mi lelkünk. De egyedül ez az út vezet a megváltáshoz, a megoldáshoz. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy szembenézzünk önmagunkkal. Segíts, hogy keressük a te jelenléted, békességét, világosságát. Segíts, hogy akarjunk útmutatást kapni tőled minden helyzetben. Segíts, hogy akarjunk neked dolgozni, fáradozni ebben az életben. A te rended, a te országod eljöveteléért. Kérünk, könyörülj mindannyiunkon. Áldj meg mindennyiünket a maga helyén. Annyi minden feladatot bíztál ránk. Segíts, hogy mindezt igazán, jó szívvel, békességgel tudjuk betölteni. Könyörülj mindannyiunkon. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most foglaljuk imádságainkba népünket is a szózat éneklésével. Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a újabb gyűjteményből énekeljünk éneket, a 778. éneket énekeljük mind a három versével. Ismerős dallamra van ez az ének. Mit használ kereszténységem, ha nem aszerint élek? Így kezdődik, mind a három versét énekeljük el.